mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található a második korintusi levél első fejezetében, a 15. verstől a 24. versig terjedő szakaszban. A második korintusi levél első részéből olvasom az igét, a 15. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. A gyülekezet foglaljon helyet. Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Azután tőletek akartam átmenni Makedóniába, és Makedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy én nálam az igen egyszer s mind nem is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvánus és Timóteus, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. Isten szent lelke áldja meg ezt a gyönyörű igét, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható és kegyelmes Istenünk, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy te olyan emberekké szeretnél bennünket formálni, akiknek az igene igen, a nem pedig nem. Fontos lenne ez, Urunk, mert a világban olyan nagyon gyakori emberi jellemző, hogy nagyon sokan olyanok, mint az angolna. Akár merről keresnénk fogást, mindig csak kicsusszannak. Mert mindig lehet mást mondani, mint az előbb, mindig azt, amit hallani akarnak, ami hasznos, ami jó. Köszönjük, hogy te nem erre adtál nekünk példát. Mert amikor ennek a világnak a sorsát elkészítetted, akkor nem egyszer ezt, egyszer meg azt mondtad, hanem mindvégig ugyanazt és aszerint is cselekszel. Urunk, ez az adventi idő olyan komoly tükröt tart elénk is, hogy vajon mi a szava hihetőség és a döntéseink következményeinek vállalása tekintetében hol tartunk, vajon milyen emberek vagyunk. Milyennek látnak bennünket az ismerőseink, az idegenek, és legfőképpen milyennek látsz te? Mindenható Istenünk, könyörögve kérünk Pál apostol és Timóteus és Szilvánus példáján keresztül, te mutasd meg most nekünk, hogy mit jelent a te gyermekeid életében az igazmondás. És kérünk ad, hogy lássuk legvégül, hogy te vagy az, aki által mi erre alkalmassá és képessé lehetünk. Urunk, irgalmazz nekünk, kérünk, mert a te irgalmadra van szükség. Szólíts meg ezen a gyönyörű vasárnapon az ünnep előtt, és add, hogy a te igéddel betöltekezve készülhessünk a te asztalodhoz majd. Ámen. Énekelt imádság az Isten után vágyakozásról a 42. Zsoltárunknak a 7. verse. 42. Zsoltár 7. verse. Én lelkem, mire csüggetsz el, mit kesergesz ennyire? 42. Zsoltárunk 7. versét énekeljük.
Nyújt kedves szobor.
szabadulás nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az iménti ige szakaszban található megírva, a második korintusi levél első részéből, a 18. verstől a 22. versig terjedő szakaszt olvasom. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvánusz és Timóteus, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen. És általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, adventben nagyon hangsúlyosan az egyenes útról, az egyenes életről szól az ige. Magunkban kell elkészítenünk ezt az egyenes utat Isten szent lelkének engedve. Jézus megváltott és mindent elkészített, nekünk erre tekintettel kell ezt az egyenes utat készítenünk. Ezáltal ugyanis már most részesülhetünk Jézus Krisztus áldozatának áldásaiból. Az egyenes úton való járás az Istennel való kapcsolatunknak a gyümölcse. És ez meg is erősíti egyúttal az Istennel való kapcsolatot. Az egyenes út világos igenek és nemek következetes kimondásából épül. Amire Isten igent mond, arra mi is igent mondhatunk. Amire pedig ő nemet mond, attól nekünk is távol kell magunkat tartani. A most felolvasott bibliai részlet mögött egy történet húzódik meg. Ezért beszél Pál is igenekről és nemekről. Ahhoz, hogy jól megértsük Pál apostol szavait, érdemes előbb ezt a történetet nagyon röviden körüljárni. Ez a történet Pálról és a korintusi gyülekezetről szól. Pál alapította a korintusi gyülekezetet, de a távozása után megjelentek más tanítók, és ezek megzavarták a közösség tagjait, miután mást mondtak, mint amit Pál mondott, és hát ezzel értelemszerűen az is együtt járt, hogy Pál ellen is fordultak többen. Erre az apostol a munkatársait küldte a problémás helyzet rendezésére. Leveleket írt Korintusba, nem csak ezt a kettőt, ami a Bibliában benne van, a kutatók sejtenek legalább még egyet ezen túl is. Sőt, egy alkalommal még ő maga is elment a városba, de úgy tűnt, hogy minden kísérletével kudarcot vallott. Az egyik munkatárs aztán végre jó híreket hozott. Belátta a gyülekezet többsége, hogy méltatlanul támadtak rá az apostolra. A teljes megbékélés azonban még mindig nem jött el. Még mindig nagyon kritikusan figyelték Pál apostolt. Persze nem segített, hogy az ő tervezett és előre bejelentett látogatása végül meghiúsult. Az ellenfelei azon nyomban kihasználták ezt, és azt mondták, hogy megbízhatatlan ember ez a Pál. Egyszer igent mond, egyszer meg nemet. Ha ilyen, akkor az ige hirdetését se kell komolyan venni. Ez a vád különösen bántotta, elszomorította Pált, ezért ragadott tollat, úgymond, és a következő levele elején megpróbálta tisztázni saját magát. Hát ezt a védekező részletet olvastam fel alapigeként. Joggal mondhatja bárki, hogy ez a történet nem különösebben szép, és még befejezetlen is, hiszen fogalmunk sincs, hogy mi lett a vége ennek a konfliktusnak, mert a ránk maradt beszámolókból végül is nem derül ki. De ez az ige, az óegyházi perikópa rend ajánlása szerint kerül ide Advent 4. vasárnapjára, nem véletlenül választották a régiek ide illő igének, hiszen benne van a mi adventi élethelyzetünk is, nem csak ez a 4 hetes, hanem az egész életünk. Az igenek, a nemek, igaz és hamis vádak, valóban elkövetett mulasztásaink, illetve olyanok, amelyeket nem követtünk el, csak mások rágalmaznak velük bennünket. Adventi a Krisztus várásával teljes történet ez, éppen ezért jó, ha odafigyelünk az üzenetére. Adventi ez a történet és a róla szóló páli elmélkedés, mert van benne elcsendesedés. Az adventről mi lelkészek gyakran elmondjuk, én is hallottam rádióban is, de hát magam is tudom, hogy el szoktuk ezt mondani, hogy az advent arra lenne szánva, hogy az élet mindenféle sodrása között egy kicsit többször álljunk meg, vagy megálljunk, és többször tekintsünk fölfelé. Hogy aztán ezt mennyire sikerül megvalósítani, ez minden esztendőben egy új és új lehetőség, és adott esetben lehet egy csalódás is, az ember eltervezés aztán nem úgy sikerül, bár azért a személyes tapasztalat mégis azt mutatja, hogy ha komolyan rászánjuk magunkat, akkor valamicske javulás el lehet érni ezen a téren, hogy az ember kicsit több időt tudjon az elcsendesedésre, az Istennel való kapcsolattartásra fordítani. Hát Pálnak és a korintusi gyülekezetnek ebben a történetében is nagyon gyors egymás utánban peregtek az események, és ez a gyorsaság mind a két fél számára igencsak feszültségteljessé tette ezt a kapcsolatot. Egy ilyen helyzetben az ember szinte természetesen hajlik arra, hogy gyorsan oldjon meg valamit, hogy automatikusan, csak úgy zsebből, vagy visszakézből, vagy hétköznapian mondjam. De hát ezek a megoldások minden esetben szinte rosszak szoktak lenni. Kapkodásból kapkodó ítélet, és aztán nagy-nagy baj. Pál nem így tesz. Még ebben a kiélezett, kétségbe ejtő helyzetben sem feledkezik meg az élő Istenről, és saját magát és ilyen módon a kapcsolatot is nagyon sok feszültségtől és indulattól megszabadítja. Hát a nagy kérdés az, hogy tudunk-e vajon mi is legalább néha így viselkedni, ahogyan itt Páltól látjuk. Vagy pedig menthetetlenül elsodornak az élet eseményei bennünket, elengedjük magunkat az indulataink szolgálatára, amelyekről pedig mindannyian tudjuk, hogy ezek rossz tanácsadók. A karácsony előtti készülődést is sajnos nagyon sokan teherként élik meg. Mindig olyan szomorú vagyok, amikor valakin ezt látom, vagy ezt érzem. Feszült és ideges rohanás a karácsonyra készülés, amely ráadásul tovább növeli a családon belüli és a családon kívüli konfliktusok számát. Ez egészen egyszerűen megérthető, hogy miért alakul így. Mert a karácsonyból nagyon könnyen kimarad az ünnepelt, az Úr Jézus. Viszont mindenféle emberi dologgal tele rakjuk az ünnepet, az ajándékok, az ételek, a nagy takarítás, a vendégsereg. Persze, hogy ebben a felfokozott igénybevételben elfogy a türelmünk. És ha csak ezekre gondolunk, ha esetleg nekünk csak ezt jelenti a karácsony, és nem Krisztus születésnapját, hát akkor már tényleg érthető, hogy valaki azt mondja, de várom már, hogy túl legyünk rajta. De milyen végtelen szomorú dolog ez, testvérek. Milyen végtelen szomorú, hogyha éppen őróla feledkezünk meg, aki végett ez az ünnep piros betűvel van a naptárban. Ha Pál is a saját emberi érzelmeire hallgatott volna, és az Isten kihagyta volna ennek a korintusi konfliktusnak, veszekedésnek a megoldásából, akkor egészen biztos, hogy ő sem tudott volna jól dönteni. Olyan jó lenne hát Páltól eltanulni ezt a felfelé való tájékozódást, hogy ne hirtelenkedjünk még akkor sem, amikor esetleg hirtelen döntésre kényszerülünk az életben. A hívő ember találjon, keressen, szakítson magának legalább pár másodpercet, amelyben az Isten elé viheti a nehéz kérdéseit. Mennyivel könnyebb így az élet. Aztán Pálnak ez a viszonyulása, hozzáállása a korintusiakhoz egy másik adventi vonást is felmutat. Pál apostol úgy intézi ezt az ügyet, mint akinek jó reménysége van egy boldog jövendőre nézve. és azokra is igaznak látja ezt, akikkel most még hadban áll, akik megtámadták. Hisz abban, hogy ebben a gyülekezetben, így ahogyan most ez áll, már mint a korintusi, ebben a jó rend helyre fog állni. Még a történtek után is tele van reményteljes várakozással. Egy ilyen csúnya ügyben, mint ez a korintusi, még van Pálnak lelki ereje arra, hogy szép befejezésben reménykedjen. És az a reménykedés nem is csupán csak egy várakozást jelent a részéről, egy ilyen passzivitást, hogy hát oldjátok meg, ahogy tudjátok, én kivárom, amíg majd ez eldől valamerre, hanem cselekvések egész sorozatát jelenti ez. Béke hírnököket küld Szilvánus, Timóteus, így kerültek ide a leírásba. A megbékélés előmozdítani akaró leveleket ír, még személyes látogatást is vállal, az ókorban ez nem kis törődést jelentett. És mindezekkel a próbálkozásokkal, amikor kudarcot szenved, még akkor sem mondja azt, hogy akkor én most már befejeztem. Aki csak egy kicsit is ismeri Pál életútját, az tudja, hogy az ő egész élete, onnantól, hogy Pál lett, nagy és még nagyobb konfliktusok sorozata volt, mégpedig a hite miatt. És aztán ezek némelyike egészen odáig jutott, hogy kövezésben, botütésekben, megvesszőzésben, sőt börtönbüntetésben is része volt. Ugye egyszer olyannyira megkövezték, hogy azt is hitték, hogy meghalt. De el lehet képzelni, milyen állapotban lehetett. Ennek ellenére mégsem szűnt meg reménységgel tekinteni a jövendőbe. Ezért volt igazi adventi várakozás az ő élete. Ezt nyilván úgy értsük, hogy ő már ismerte Krisztust, de a Krisztussal való újbóli szemtől szemben való találkozás az ő adventje, mármint az arra való várás. Tehát az advent csak ott lesz valósággá, ahol teljes szívvel tudunk jót, a legjobbat várni a jövőtől. Mégpedig nem azért, mert nem értjük, hogy mi folyik a világban vagy az életünkben, nem látjuk, hogy mi várható, hanem azért tudunk teljes szívvel jót várni a jövőtől, mert a jövőt a mi szerető és mindenható Istenünk kezében tudjuk. Tehát a hitünknek a következménye lehet ez csak. Válságokkal terhes korszakban élünk, még ha most éppen talán pillanatnyilag nem is ez az érzésünk, de egy kicsit, ha előrébb vagy távolabbra nézünk, akkor újra láthatjuk. Egyik gazdasági, politikai és erkölcsi válság követi a világban a másikat. És jogos a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán még bármi jót várni. De hát lássuk be, hogy Pál apostol semmivel sem volt könnyebb helyzetben nálunk. Az a világ is rettenetesen összekavarodott volt. Mégis más volt Pálnak a nézőpontja, mint a miénk. Mégis volt az apostolban elég kitartás, hogy az elszomorító hírek ellenére se adja fel a korintusi gyülekezetért való harcot. Egy igehirdető mondta rólunk, de egyébként ezt lehet hallani némely helyeken ezt a megállapítást, hogy a ma élő emberek tulajdonképpen úgy jellemezhetők, hogy mi vagyunk a most generáció. Mindent azonnal akarunk, minden különösebb várakozási idő nélkül. És ha valami nem működik elsőre, akkor azt azonnal feladjuk. Talán azért is vagyunk olyan sokszor keserűek, mert annyi mindent feladtunk már, amiért még harcolnunk kellett volna. Érdemes lenne ezen a területen is tanulnunk Páltól. Türelmet, amelynek az Isten szeretete az alapja. Nem valamiféle, hogy mondjam csak ilyen, a realitás nélkülöző nézőpont, hanem az, hogy az Istent látom reálisan, az ő szeretetét, az ő szándékát ezzel a világgal. Az apostolnak tehát nem csak általában véve a jövőről volt jó reménysége, hanem konkrét emberekre nézve is jó reménysége volt. Ebben az a legnehezebb, hogy ő azokra az emberekre is reménnyel tekintett, akik ellenségesek voltak vele szemben. Hát ehhez nem kis lelkierő és emberismeret kell. Felismerni az ellenségben az Istentől kapott testvért vagy barátot. Óriási dolog, ha valaki erre nyitottá, készé válik az Isten lelke által. Nekünk ez többnyire nem is szokott sikerülni. Pálnak azonban több türelme volt. Ő megtanulta, hogy a jó irányba való változás, a nagy változás, az nem egyik pillanatról a másikra szokott az emberek életében végbe menni, hanem nagyon lassan és fájdalmasan. Egyszer 10 éves fogalmazta ezt meg így, az emberek olyanok, mint a fák, lassan nőnek. És néha olyan lassan, hogy észre sem vesszük. És tényleg így van, ha az ember a saját kertjében tart egy fát, évek múltán döbben rá, hú, milyen hatalmas lett. A napról napra való növekedését azt hiszem, hogy nem vehetjük észre. És tényleg velünk is így van, nagyon gyakran várnánk és remélnénk, hogy végre valami látványos történjen. Nagyon sokszor a látványos az csak akkor derül ki, ha esztendőkön átvaló kitartó munkánk összeadódik, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem is vettem észre, de már nem úgy gondolkodom, mint korábban. Már megváltoztam. Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, honnan veszi Pál a világ és az egyes ember fejlődésére ezt a hatalmas reménységet? Honnan van benne egy olyan veszélyes és szomorú korban ez a kitörölhetetlen optimizmus? Vajon az ő kivételes személyisége, a különös lelki alkata lenne ennek a bizakodásnak az alapja? Hát nyilván nem erről van szó, hanem Pál titka abban a két szóban van, amit üzenetképpen a felolvasott igében a korintusiaknak is leírt. Az egyik ilyen szó az igen, az Isten igenje, a másik pedig az ámen. Szóval az igen. Pál megtapasztalta és tudja is, hogy Isten igent mondott erre a világra, és benne minden emberre, még azokra is, akik az ő ellenségei. Pál átélte a saját életében, hogy bár féktelen örjöngésében üldözte az Úr Jézus követőit, a feltámadt Krisztus mégis könyörült rajta, és őt hívta el apostoli szolgálatra. Teljesen új életet és új lehetőséget adott a számára. És ebből megtanultam, hogy Isten könyörül azokon, akiknek kegyelmessége és bölcsessége szerint ő boldog jövőt, üdvösséget szán. Éppen ezért, mivel ezt nem mi döntjük el, hanem egyedül az Isten, ezért nem lehet lemondani egyetlen emberről sem, és az egész világról sem addig, amíg még létezik. Amíg Isten még éltet valakit, vagy akár ezt a világot. Addig mi nem dönthetjük el, hogy ki az, akit Isten üdvösségre hív, és ki az, akit nem. Ezt majd ő tudja. Egyébként is mindannyiunkhoz szól a hívás, mert mindannyiunkat hív és vár. A másik szó, az ugye az ámen. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne már, mint Jézusban van az igen, és ezért általa van az ámen is. Amikor az apostol ezt a mondatot kimondja, azzal egyfelől igent mond Istennek az elhívására. Másrészt azt is kimondja, hogy a Jézusban megtörtént megváltás egyszer és mindenkorra érvényes, hogy Istennek az igenje az megmásíthatatlan. Ugye ez a szó, hogy ámen, azt jelenti, hogy úgy legyen, vagy úgy lesz, egy nagyon komoly és erős elköteleződés egy imádságnak a végén, vagy éppen a hitvallásunknak a végén, hogy mindaz, amit elmondunk, arról meg vagyunk győződve, hogy ez úgy igaz és úgy lesz, hogy az Isten azt meghallgatja, hogy az valóság, hogy örökké való lesz. Valamikor ezt még a Heidelbergi KT-ból az idősebbek megtanulták, ez a 129. kérdés felelet, hogy mit jelent az ámen. A fiatalabbaknak is el szoktuk magyarázni, de így visszakérni, mint ahogy a KT, így már nem szoktuk. Minden esetre ez egy héber szó, és ezt jelenti, hogy úgy legyen, vagy úgy lesz. Na hát Pálnak a reménysége ebből a két szóból táplálkozik, az Isten igenjéből, amely Jézusban testesül meg, és az Isten ámenjéből, amely szintén Jézusban áll előttünk. Ő szilárdan hitt Istennek a megmásíthatatlan igenjébe. A jogi életből vett kifejezések bizonyítják ezt, amelyeket szintén ebben a szakaszban leír. Többet is. Van itt erről szó, hogy az Isten pecsétjével eljegyzett minket. Már az akkori jog is ismerte a lepecsételésnek a szokását. Ha valakinek a pecsétje vagy bélyege rákerült egy tulajdonra, egy tájra, vagy éppen egy élő lényre, az onnantól már a pecsét tulajdonosáé volt. Pál magát és a korintusiakat is Krisztus pecsétjével lepecsételt vagy elpecsételt embereknek látja. Nyilván a keresztség ez a pecsét. Ezt szoktuk is mondani kereszteléskor. A másik pedig a zálog fogalma. Az már régen is, ahogyan ma is, az a kisebb összeg, amelyet nagyobb vásárlások alkalmával az eladónak foglalóként szoktak fizetni. A kifizető egyúttal ezzel azt is vállalja, hogy a vételár további részét is megfizeti majd a megállapodott időben. Itt az igében úgy halljuk, hogy a Szentlélek Isten zálog a mi életünkben is. Tehát a Szentlélek vezetése mellett élve, már most átélhetünk, megérezhetünk valamit az Isten országának a valóságából, a dicsőségéből. Tehát az Isten ad nekünk zálogot, arra nézve, hogy mindazt, amit megígért, úgy, ahogyan ezt a zálogot ideadta, ugyanúgy majd ide fogja adni. Amit elkezdett, azt el fogja végezni, be fogja fejezni. Ennek a záloga az Isten lelkének a jelenléte, a munkálkodása a hívő embernek az életében. Még az Isten ad nekünk zálogot. Nem úgy illene, hogy mi adjunk neki? És még ebben is ő jár elő. Ha már érezzük, hogy Istennel folyamatosan őszinte, igaz és biblikus kapcsolatban vagyunk, valami hasonlóban, mint amiben Pál is volt az Istennel, az azt jelenti, hogy ő újjászült bennünket. Hogy megkaptuk a Szentlélek zálogát. Hogy Isten a sajátjának ismer most, és ebből következően az örökké valóságban is. És hát ennek aztán nyilván vannak látható, érezhető jegyei, nem lehet elégszer mondani. Nem annyi, hogy az ember azt mondja magában, hogy hát én úgyis üdvözülni fogok, ez nem a Szentlélek munkája. A Szentlélek munkája, ha ilyesmikre próbálunk törekedni például, mint amit itt Pál is megtesz, és a figyelmünkbe ajánl mondjuk egy konfliktus kezelésében. Íme az Isten annyira komolyan vesz bennünket, hogy még jogi értelemben véve is elkötelezi magát mellettünk. Kötelezettséget vállal értünk. Pál ezt szerette volna megértetni a vele szemben álló korintusiakkal. Illetve ezen az adventi vasárnapon most velünk is ezt szeretné megértetni. Hogy mennyire fontosak vagyunk az élő Istennek, hogy ő valóban tökéletesen komolyan gondolja mindazt, amit az igében kijelent a jövőnkre nézve. Tanuljunk hát Pál adventi reménységéből, az ő várakozásából. Legyen nekünk is több reménységünk úgy a világ sorsára, mint a benne élő egyes emberek életére nézve is. Jézusban van az igen és az ámen, nem pedig bennünk. Ha vele kapcsolatban vagyunk, akkor van megalapozott okunk az Isten ígéretei felé a türelemre, és a mindenre kiterjedő reménységre. Ámen.